Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 34. Zsoltár első verszakát énekeljük el. A 34. Zsoltár első verszaka így kezdődik. Mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet, és az ő szent dicséretét szájamban hordozom. Foglaljuk el helyünket, és a 246. dicséret valamennyi verszakát énekeljük el. A 246. énekünk így kezdődik. Adj Úristen nékünk szent lelket, szent igédben építs meg minket. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten igéjét a mai alkalommal Mózes első könyvének a 12. fejezetéből olvasom föl, a 12. fejezet 10-től 20-ig terjedő verszakait. Ábrahám Egyiptomban. Egyszer éhínség támadt azon a földön. Ekkor lement Ábrám Egyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert súlyos éhínség volt azon a földön. Amikor már közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta feleségének, Szárajnak. Nézd csak, tudom, hogy szép arcú asszony vagy. Ha meglátnak az egyiptomiak, azt mondják majd, ez a felesége, és engem megölnek, téged pedig életben hagynak. Mondd, hogy a húgom vagy, hogy jó sorsom legyen a teréveden, és életben maradjak általad. Így is történt. Amikor Ábrám Egyiptomba érkezett, az egyiptomiak látták, hogy nagyon szép az asszony. A fáraó főemberei is meglátták őt, dicsérték a fáraónak, és elvitték az asszonyt a fáraó házába. Ábrámnak pedig jó sorsa lett az asszony révén. Lettek neki juhai, marhái és szamarai, szolgái és szolgálói, nőstény szamarai és tevéi. De nagy csapásokkal sújtotta az Úr a fáraót és házát Ábrám felesége Száraj miatt. Hívatta azért a fáraó Ábrámot, és ezt mondta, mit tettél velem? Miért nem mondtad meg nekem, hogy a feleséged? Miért mondtad, hogy a húgod? Csak ezért vettem feleségül. Most aztán itt a feleséged, fogd és menj. Embereket is rendelt mellé a fáraó, és azok kivezették őt, feleségét és mindenét, amilyen csak volt. Most hajtsuk meg a fejünket, foglaljuk el a helyünket, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, újra a Te házadban vagyunk. Szeretnénk, hogyha megszólítanál bennünket. Szeretnénk, Urunk, hogyha a közönnyösség állapotából kirángatnál bennünket. Szeretnénk, Urunk, hogyha a cselekedeteink, a gondolataink, a tetteink szentek lehetnének. Szeretnénk, Urunk, a Tieid lenni. Köszönjük, hogy ezt a mostani Isten tiszteletet is elkészítetted a mi számunkra. Szólj hozzánk, kérünk még egyszer. Nyisd meg a mi szívünket, értelmünket. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Ige hirdetésre készülve a 269. dicséret első verszakát énekeljük el. A 269. dicséretünk első verszaka így kezdődik. Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten szent lelke segítségül hívásával az előbb hallott igeszakasz alapján szeretnék ma bizonyságot tenni előttetek. Most ebből az igeszakaszból olvasok egy verset, tehát Mózes első könyve 12. fejezetéből a 10. vers hangzik most hozzánk. Egyszer éhínség támadt azon a földön. Ekkor lement Ábrám Egyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert súlyos éhínség volt azon a földön. Eddig Isten írott igéje. Az új kenyérért való hálaadás alkalmán éppen éhínségről szólni. Kérdezhetnék a testvérek nyugodtan, miért vagyok ilyen ünneprontó? Nem Isten gondviseléséről, szeretetéről kellene sokkal inkább most beszélni? Nos, végső soron erről lesz szó. S már is itt vagyunk annál a nagy kérdésnél, melyet a történetünk felvet. Isten vezetése, gondoskodó szeretete és éhínség. Hogyan viszonyulnak ezek egymáshoz? Nézzük meg először azt, hogy Ábrahám hogyan találkozott ezzel a nehézséggel, mi volt ennek az előzménye. Isten megszólította Ábrahámot, aki akkor éppen Háránban lakott, az ő feleségével, Sárával együtt, apjával, Tárival és az unokaöccsével, Lóttal. Az Úr elindította őt, ezeket a szavakat hallotta Ábrahám, indulj el arra a földre, amelyet mutatok neked. Nem lehetett könnyű Ábrahám számára megtenni ezt. Ott hagyni mindazt, amit addig megteremtett, vagy annak legalábbis egy részét, ott hagyni a megszokottat, az ismerőst, és elindulni az ismeretlenbe. Isten azonban nem üres kézzel indította útra Ábrahámot, hiszen csodálatos ígéreteket kapott. Ilyeneket, mint nagy néppé teszlek téged. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. És majd, amikor megérkezett arra a földre, amelyet Isten mutatott neki, akkor még ezt az ígéretet is hallhatta, a te utódaidnak fogom adni ezt a földet. Az Úr szavait bizalommal fogadó Ábrahám ott azon a földön, ahová ment, megtapasztalhatta Isten jelenlétét újra és újra. Egyszer azonban, így kezdődött a mostani ige szakaszunk, éhínség támadt azon a földön. Melyik földön? Azon a földön, ahová Ábrahám úgy indult el, hogy az Úrra hallgatott. Azon a földön, amelyet Isten neki és az utódainak ígért. Ez az a helyzet, melyben különböző kérdések szoktak bennünket szorongatni. Ilyenek, vagy ehhez hasonlók, nem adhatott volna az Úr jobb földet? Kedvezőbb éghajlati és egyéb tényezőkkel? Mi lesz így az ígéretekkel? Család, nagy nép, amikor már is akadály tornyosul elém. Ismerős helyzet, ismerős kérdések, bizonyára mindnyájunk számára. Az Isten által kijelölt úton akadályok vannak. Mi pedig hajlamosak vagyunk azt gondolni, és úgy szeretnénk azt, hogy ne legyenek, illetve hogy nincsenek, nem lehetnek ezen az úton akadályok. Az ígéret földjén ott nem lehet éhínség. Akkor pedig, és tovább jönnek a bennünket kínzó kérdések, Lehet, hogy nem is kellett volna elindulnom Háránból. Lehet, hogy nem is az Úr szólt hozzám. Lehet, hogy csak magamat hallottam. Hiszen Isten nem vihet rossz földre. Isten nem állíthat elém akadályokat. A Szentírásból pedig, hogyha igazán odafigyelünk, azt érthetjük meg, hogy Isten az övéit próbára is teszi. Nem arról van tehát itt szó a mostani történetünkben, hogy Ábrahám félreértette volna Istent. És arról sem, hogy letért volna az ő útjáról, és azért következett be az éhínség. Sokkal inkább arról van szó itt, hogy Isten olyan helyzetet teremt Ábrahám számára, melyben Ábrahám Isten iránti bizalma, az engedelmességre való készsége erősödhet. Olyan helyzetet teremt számára, amelyben valóban lehet és kell gyakorolni a hitet. Mit tesz az ember? Mit tett Ábrahám ebben a helyzetben? Ezt olvastuk, lement Egyiptomba. Nem volt ez akkoriban szokatlan megoldás, hiszen Palesztinában éppen az éghajlatából következően nem egyszer kellett az ott lakóknak éhínséget elszenvedniük. És ilyenkor azok, akik könnyebben mozogtak, fogták magukat is átköltöztek Egyiptomba, ahol ott volt a Nílus folyó, és a Nílus völgyében bőven termett gabona. Ábrahámmal kapcsolatban azonban igencsak elgondolkoztató az, hogy amíg ennek a fejezetnek, amelyből a mostani igeszakaszunk való, az első feléből, a megelőző igeversekből azt tudhatjuk meg, hogy több helyen is épített oltárt az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Most azonban ez úgy tűnik, elmaradt. Hiszen csak ennyit olvastunk, hogy Ábrahám lement Egyiptomba. Ebből a néhány szóból valami olyasmit érezhetnénk, Ábrahám tudja, hogy mit tesz. Vagy mégsem. Nem sokára megérkeznek a biztonságot jelentő Egyiptomba, megnyugodhatnának. És mégis az derül ki a történetből, hogy a nyugalom helyett Ábrahámon a félelem lesz úrrá. Mi lesz velük ott Egyiptomban jövevényként? És ha még itt tenné fel a kérdést, hogy mi lesz velük? De sokkal inkább így fogalmazódott meg benne a kérdés, hogy mi lesz velem? Mert hogyha a feleségét, Sárát féltette volna, azt még inkább megértenénk. De saját magát féltette. Annyira féltette saját magát, hogy képes volt Sárát rávenni hazugságra, az egyiptomiak becsapására, és kiszolgáltatta saját feleségét az egyiptomiaknak. Hogyan juthatott idáig az az Ábrahám, aki láttuk története elejéből, hogy hallotta Isten elhívását, és engedelmesen elindult. Ott hagyva a földet, ahol addig élt, az otthonát, és elindult az Úr szavát követve. Most akkor Isten ígéreteibe kapaszkodott. De most, amikor éhínség támadt, amikor szembesülnie kellett az akadállyal, akkor úgy tűnik, hogy elfelejtkezett az ígéretekről. Nem számolt velük. És aztán ezen az úton elindulva, hogy az ígéretek azok valahogy a hátha mögé kerültek, egymást követik a hitetlenségből fakadó, és éppen ezért rossz döntések. Lehet, hogy mi is jártunk már végig ilyen utat, amely valahogy úgy kezdődik, hogy a bizalom, az Isten iránti bizalom meginok bennünk. aztán pedig szeretnénk mi mindenképpen ura lenni a helyzetnek, önmagunkra támaszkodunk, mert már másra igazából nem tudunk támaszkodni, saját erőnkre próbálunk, a saját eszünkre, ügyességünkre, vagy talán a kapcsolatainkra, a befolyásunkra, de minél inkább ez történik, minél inkább ezt tesszük, közben tapasztalnunk kell, hogy a félelem még jobban nő bennünk. És mindeközben egyre szégyenletesebb eszközökhöz nyúlunk, egyre tisztességtelenebb megoldásokhoz, és talán észre sem vesszük azt, hogy közben már mennyire eltávolodtunk az Úr Jézus Krisztustól, az ő útjáról, hogy sodródunk lefelé. Ilyenkor történik meg az, hogy sok mindennel számolunk mi, amit magunk körül látunk, csak éppen a láthatatlannal, de aki az igaz, egyetlen kőszikla, vele nem számolunk. Többen kérdezték már meg, főleg a megtérésük után nem sokkal, hogy van az, hogy Jézus Krisztust elfogadtam Uramnak, megváltómnak, és utána nem, hogy könnyebb lett volna az életem, hanem még sokkal nehezebb. Egyik betegség jött a másik után. Anyagi veszteség ért. Vagy Krisztusra bíztam, hogy ki lesz a jövendőbelim. És azóta úgy érzem, mintha szóba sem állnának velem. Hát mi lesz így? Vagy megbocsátottam annak, aki megbántott engem. És közben azt kell tapasztalnom, hogy a körülöttem lévők még ellenségesebben viselkednek. És nem egyszer érződik a hangsúlyból, ahogyan ezt elmondjuk, a csüggedés, vagy talán éppen a háborgás, a lázadás, az értetlenség. Hát hogy is van ez? Isten igéje most azt mondja nekünk, hogy ne engedjük ilyen helyzetekben sem a bizalmatlanságot a szívünkbe férkőzni. A sátán próbálkozik, hogy eltérítsen bennünket, hogy ne merjünk igazán bízni az Úrban. Talán nekünk is felteszi a kérdést, ami egykor elhangzott. Valóban azt mondta az Isten? De ne hallgassunk rá. Ne hallgassunk arra, akiről azt mondta az Úr, hogy azért jött, hogy pusztítson és öljön, hiszen gyilkos volt. Kezdettől fogva. A történet folytatásából úgy tűnik, szeretném hangsúlyozni, Ábrahám számítása bevált. Életben maradhatott. Sőt, még meg is gazdagodott, vagy még gazdagabb lett. Egy mozzanatot azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Azt, hogy Isten azonban közbelépett. Talán furcsa számunkra is, érthetetlen ez is, ahogyan közbelépett. Csapásokkal sújtotta a fáraót. A fáraót. De hát Ábrahám volt hitetlen. Mégis a fáraót. Aki aztán arra az elhatározásra jut, hogy elengedi Sárát, és elküldi Ábrahámot. És azt láthatjuk, hogy Ábrahámnak igencsak szégyenkezve kell elhagynia Egyiptomot. Az derül ki a történetből, hogy a pogány fáraó magasabb erkölcsi szinten állt, mint ekkor Ábrahám, legalábbis ebben a helyzetben. Ábrahám láthatja azt, hogy bár nem hívta segítségül az Úr nevét, azonban az Úr mégis számon tartotta őt. Nem csak az ígéret földjén, hanem ott, Egyiptomban is. És olyan csodálatos megfigyelni ezt, most, ahogyan a Bibliaolvasó kalauz alapján elkezdhettük olvasni, Mózes első könyvét, akárcsak, hogyha a Bábel tornya történetére gondolunk, az Isten tiszteleten hétköznap este szó volt. Ott is belekezdenek az emberek valamibe, amiről Isten látja, hogy ebből semmi jó nem jön ki. És milyen kegyelmes az Isten, hogy közbelép. A féltőn szerető Isten közbelép. Ábrahámnak azonban azt is látnia kell mindemellett, az Isten szeretete mellett, hogy a cselekedetei, a döntései mennyire hatással vannak a körülötte lévőkre. Hiszen Isten azt mondta neki, amikor elindította Háránból, hogy áldás leszel. Az lett itt Egyiptomban? Nem lett áldás. Éppen, hogy nyomorúságot hozott a környezetére. Nemrégen olvashattuk szintén a Bibliaolvasó kalauzunk szerint a Filippiekhez írott levélből a következőket, hogy legyetek Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzetékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban. Mint csillagok ragyoghatunk. Milyen csodálatos méltóság ez, hogy így élhetünk ebben a világban. De van itt még ennek a mondatnak a végén néhány szó, amire nagyon érdemes odafigyelnünk. Ha az élet igéjére figyeltek. Ábrahám akkor ott az éhínség idején nem az Isten ígéreteivel számolt. Nem az Isten szavai voltak számára fontosak, és lám csak baj tudott hozni a környezetére. De milyen csodálatos az, hogy áldássá válhatunk, és mi is erre hívattunk el, hogy áldássá váljunk. Itt a történet végén azt is láthatjuk még, hogy Isten nem csak számon tartja Ábrahámot, hanem ő hű marad az ígéretéhez. Azaz, Ábrahám hitetlensége sem teszi érvénytelenné Isten ígéretét. Sárát, a feleségét megmenti az Úr a fáraótól, és megáldja Ábrahámot. És csak így érthető ez a mozzanat, hogy miért áldja meg ezt az Ábrahámot, aki hitetlenné vált. Így, hogy ez az Isten kegyelme, hogy ő hű marad az ígéretéhez. Hogyha hűtlenek vagyunk, ő akkor is hű marad. Ez az evangélium, az örömhír, ami ma is hangozhat és hozzánk is hangzik, hogy az ő hűsége hatalmasabb, mint a mi hűtlenségünk. Így, és ezért jöhetünk mi ide, a megterített asztalhoz is, bűnbánattal, de ugyanakkor mégis hálás szívvel, hogy az Isten kínálja a kegyelmét, hogy ilyen Istenünk van nekünk. Így fogadjuk hát el az ő kegyelmét, és újuljon meg az életünk ezen a napon. Ámen. A 459. dicséretünket keressük meg, és az első két verszakát énekeljük imádságként, készülve a megterített asztalhoz. Tehát 459. énekünk első két verszakát énekeljük, az Isten bárányára letészem bűnömén, és lelkem béke várja ott a keresztülén. Jézus Krisztus mondta, íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szentvacsora sákramentumát. Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően így adja elénk. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megszületik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat, és miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a poharat. Az Úrnak halálát hirdessétek, ami eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Cselekedjük most mi is ezt, meghagyva fejünket. Forduljunk búvalló imádsággal a mi Urunkhoz, először magunkban, majd pedig hangosan imádkozunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy kimenthetjük a szívünket előtted. Köszönjük, hogy nem csak a hálaadásunkkal, a kéréseinkkel jöhetünk hozzád, hanem a mi bűneinkkel, mulasztásainkkal is. Köszönjük, hogy megvallhatjuk neked mindazt, amivel gondolatban, vagy szóban, a szavainkkal, vagy éppen tettekben elkövettünk, és így vétkeztünk ellened, amivel megbántottunk téged és egymást. Köszönjük, hogy hozhatjuk és letehetjük eléd a mi kis hitűségünket, hogy megvallhatjuk neked azt, amikor mi cselekedtünk talán Ábrahámhoz hasonlóan, amikor nem bíztunk igazán benned, sokkal inkább bíztunk emberekben, kapcsolatainkban, saját magunkban. Kérünk, légy hozzánk kegyelmes. Bocsásd meg, amikor kapkodtunk össze-vissza. Bocsásd meg, amikor ahelyett, hogy eléd vittük volna a mi problémánkat, mi próbáltunk megoldást keresni. És aztán egymás után hoztuk meg a helytelen döntéseket. Bocsásd meg a mi ilyen eltávolodásainkat. Urunk Istenünk, köszönjük kegyelmedet, köszönjük, hogy ezért pohászkodhatunk most is így hozzád, hogy mosd meg bennünket, tisztíts meg bennünket. Hadd lehessünk fehérebb a hónál, légy hozzánk irgalmas, és kegyelmeddel közeledj hozzánk, és így vidítsd fel a mi szívünket. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért, pohászkodunk így hozzád, Urunk. Amen. valljuk meg a mi hitünket, mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, meghalt és eltemették, szállt alá foglyokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Anya Szentek házat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig még néhány kérdést teszek föl, melyekre őszinte lelkismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, akkor mondjuk, én hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberem megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus érettetett testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, akkor mondjuk, én hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha így van, akkor mondjuk, én hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, akkor mondjuk, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, melyet a mi Urunk Istenünk ad meg, ingyen kegyelemből, az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban való hit által. Ámen. Íme, kedves testvéreim, minden készen van. Járuljatok ide a megkerített asztalhoz a gyülekezetben megszokott szép rendben, tehát először az ablak felüli oldalról, majd a belső, végül pedig az oldalsó részről. Íme, kedves testvéreim, itt szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, a reformátorok, hitvalló őseink is, és Isten kegyelméből most mi is. Isten igé azonban figyelmeztet bennünket, hogy azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust az Urat, aképpen járlatok is benne, meggyökerezvén és tovább épülvén benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítottatok, bővölködvén abban hálaadással. Meghalt a fejünket, tegyük most is ezt, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged igédért, Áldunk és magasztalunk a testélet igéért, az Úr Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy te nyitottál magad utat a mennybe hozzád nekünk. Köszönjük, hogy ő elmondhatta magáról, hogy ő az életnek kenyere, és hogy igazából valóban rá van nekünk szükségünk, és benne mindent megkapunk, ami boldogságunkhoz, békességünkhöz, üdvösségünkhöz. Köszönjük neked, Urunk, most, amikor így gondolunk rá, azt, hogy megterített számunkra az asztalt, itt, a házadban, újra és újra. Köszönjük, hogy magunkhoz vehettük most is a szent jegyeket. Köszönjük, hogy a hitünket, a bizalmunkat erősítetted ezáltal is. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, most a hajlékainkban megterített asztalainkért is, a mindennapi kenyérért, hogy nap mint nap van mivel táplálkoznunk. Köszönjük neked, Urunk. Bocsáss meg, hogy nem egyszer természetesnek vesszük ezt, hogy elfeledkezünk a hálaadásról. Most szeretnénk téged magasztalni itt együtt, téged dicsőíteni, és engedd meg nekünk, hogy ezzel a hálával, irántad való hálával a szívünkben hadd mehessünk el innen. Elfogadva kegyelmedet, és így az elnyert kegyelem, a veled való találkozás öröme, hadd tölthesse be a szívünket. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Áld meg egyházunkat, népünket is. Amen. Együtt imádkozzuk most a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imád. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel várjuk és hívjuk a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is, így hétfő este 6 órai kezdve fel az Isten tiszteletünkre, csütörtökön szintén 6 órától gyülekezeti bibliaórát tartunk, pénteken 6 órai kezdve fel ifjúsági bibliaóránk lesz, vasárnap pedig egy hét múlva a szokott időben, tehát 10 órától Isten tiszteletet tartunk. Hirdetem azt is, hogy nagyon szívesen elvittük az úrvacsorát házhoz is, tehát hogyha van beteg idős testvér a környezetünkben, aki nem tudott ide eljönni, de szeretne úrvacsorát venni, akkor kérem, hogy tessenek ezt jelezni nekünk. Az iratterjesztésünket is a testvérek figyelmébe ajánljuk. Most különösképpen is kiemelnénk Kálvin János Institúció című művét, valamint a keresztény bibliai lexikon A-tól Z-ig. Iratterjesztő testvérünk ezt a megjegyzést fűzte még ide ezekhez a művekhez, hogy mivel ezek a kétkötetes kiadványok nem éppen olcsók, kérjük, vegyék bátran igénybe az akár 2-3 hónapra szóló részletfizetési lehetőséget. Emlékeztetem a testvéreket arra a meghívásra, amit már korábban is hirdettem. Református értelmiségi konferencia lesz Balatonszászon szeptember 3-ától 5-ig. Részletes programja is megvan itt a meghívóban. Aki szeretné ezt megismerni, annak szívesen odaadom Isten tisztelet után elolvasásra. Emlékeztetem a testvéreket az adakozás lehetőségére, ezen belül arra, amit az elmúlt két vasárnap már hirdettünk, hogy most kivételesen a diakóniai perseimbe az erdélyi testvérgyülekezetünknek szánt adományainkat tehetjük. Eddig ugye az építkezésünkre, és ezután is az építkezésünkre szánt adományokat lehet oda tenni, de még ezen a mai vasárnapon a süklői, azaz erdélyi testvérgyülekezetünknek szánt adományokat tehát a diakóniai feliratú perselybe tehetjük bele. A mi Úrunk Istenünk tudjuk, szereti és gazdagon megáldja a jókedvű adakozókat. Most a 264. dicséretünket keressük meg. 264. énekünknek énekeljük az első, második és a negyedik verseit. A negyedik verset majd fennállva. Tehát 264. dicséretünket énekeljük első, második és negyedik versszakait. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, ő néki mennyei karokkal együtt zengi hálát. Ezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Végezetül énekeljük el a himnuszunkat. áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.